testvérek, a kiválkozó fiú történetét olvasom. Az egész történetet elolvasom a Lukács írása szerinti evangélium 15. fejezetéből, 11. verstől kezdve. Azután így folytatta Jézus. Egy embernek volt két fia. A fiatalabbik azt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabbik fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolt a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen megtöltötte volna a gyomrát, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és azt mondta: Az én apámnak hány vérese bővölködik kenyérbe, én pedig itt éhen halok. Útra kelek. Elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezd. Tégy engem olyanná, mint véreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Apja már messziről meglátta őt, megszánta, eléje futott, nyakába borult és megcsókolta. A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát és öltöztessétek fel, húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára, azután hozzátok a hízott borjút, vágjátok le, együnk és rígadjunk, mert ez az én fiam, aki meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És elkezdtek rígadozni. Az idősebbik fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövett, közeledett a házhoz, zenét és táncot hallott. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt: Testvéred jött meg, s apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben kapta őt vissza. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni, de apja kijött és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának: Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsolatodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskét sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki: Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Rígadnod és örülnöd kellene, hogy ez a testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kedves testvéreim, megint elvették a délutánomat közegyházi ügyben, megint külföldi egyházi elöljárók jöttek, és illett ott lenni, illett velük tölteni a délután. Most éppen Biblia társulati ügyben jöttek nemzetközi Biblia társulati személyiségek, faggattak minket, beszélgettünk, ők kérdezték, hogy van-e Bibliánk, olvassuk-e a Bibliát, az Isten tiszteleti életnek a középpontjában van-e a Biblia, mi a Biblia útja, sorsa itt Magyarországon, mondta az illető, hogy életében először van Magyarországon, vadonatúj, az egész helyzet, kérdezgette. Nagyon kedves volt az, hogy a nyugati Biblia terjesztés felett kritikát gyakorolt. nagyon figyelemre méltó kritikát. Azt mondotta, hogy nyugaton is működnek hatalmas bibliaterjesztő társaságok, csak az a bajuk, hogy számokra mennek, statisztikára mennek. A lényeg az, hogy minél több Bibliát adni, ha születik a gyerek, Bibliát adni, ha konfirmál, Bibliát adni, ha házasodik, Bibliát adni, mindenkinek Bibliát adni, ha katonának megy, Bibliát adni, ha leszerel a katonaságtól, Bibliát adni, mindig mindenkinek Bibliát adni. És nagyon mutatós ez a statisztika, de amikor egyszer fölmérték, hogy ezeknek az ajándékozott bibliáknak mi a sorsuk, akkor nem olvassák. Nagyon mutatós az, hogy íme évenként ennyi 10 000, 100 000 bibliát osztunk szét, csak éppen, hogy nem olvassák. Hát azt kérdezi, hogy nálunk hogy van? Olvassák-e a bibliát? Erről folyt a beszélgetés, és hát én azt az ellenkérdést vetettem föl, hogy jó, hát az emberek olvassák, de legalább olyan fontos az a kérdés is, hogy jól olvassák-e, akik olvassák. Mert valóban így összehasonlítva azt kell mondani, hogy rossz az, ha szórják a Bibliát, és nem olvassák az emberek. De hát nálunk esetleg el lehet mélyíteni a kérdést, hogy olvassák ugyan sokan a Bibliát, de vajon jól olvassák-e? Az a szerény meggyőződés, azt ott nem fejeztem ki, csak úgy magunk között mondom, az a szerény meggyőződésem, hogy a Biblia olvasók, a hűséges, rendszeres, naponkénti Biblia olvasók többsége nem jól olvassa a Bibliát. Hát itt mindjárt tessék egy kis befele vizsgálódást végezni, akik itt vannak, egyáltalán olvassák a Bibliát? Testvérek, olvassátok a Szentírást? Nem az a lényeg, hogy rendszeresen törvényszerűen, jaj, rossz a lelkismeretem, ha ma reggel nem adtam meg azt a 10 percet, nem törvényt akarok én hirdetni, meg számon kérni, hanem az, hogy időnként, legalább időnként a jó ízű bibliaolvasásaitok vannak-e? Időnként, ez már egy éles kérdés, egy tévéadást föl tudnátok áldozni bibliaolvasásért? Tessék csak úgy gondolkozni. Egy tévéadás, nem a legunalmasabbat, esetleg egy jó krimi. Bár még nem láttam jó krimit, csak rosszat. Tehát egyikről, hogy valahol egy jó krimi. Egy jó krimit hajlandó volnánk föláldozni, egy rossz krimit föláldozni, egy jó kiadós, belevaló bibliaolvasásért. Na tehát az egyik kérdés, hogy egyáltalán olvassátok egy testvérek a Bibliát. De ha beszűkül a kör, ez a kör beszűkül esetleg 20 emberre, aki igenis olyan jó ízűeket olvas a Bibliából, akkor egy 20 emberhez hangzik a következő kérdés, hogy és testvérem, jól olvasod a Bibliát? Ki olvassa jól a Bibliát? Ezt ott is elmondottam, ezt itt is elmondom. Szerintem a Biblia egy ilyen különös könyv, Isten csodája valóban a Biblia. Egyik legcsodálatosabb ajándéka a Biblia. Az jellemzi a Bibliát, hogy ez is dialektikus valóság. Kettős arculata, jellege van a Bibliának. Az egyiket így mondom, hogy a Biblia szent örökség, tartalmával is gazdag, szent örökség. A másik pedig az, hogy a Biblia lendítő erő, előre lendítő erő. Az ember visszafele tekint, és a szent örökséget birtokba veszi újra meg újra. Ez egyik, a másik pedig előre lendítő erő. Na most nagyon sok ember számára a Biblia megszentelt örökség és punktum. Ezek olvassák rosszul a Bibliát. Megszentelt örökség, tisztelik, szeretik, igen, igaz, de nem lendítő erő, mégpedig új utakra lendítő, új gondolatokat inspiráló erő. Ha valaki elakadott, hogy olvassa a Bibliát, és megrögzül a régiben, annál talán jobb lenne, ha abba hagyná a bibliaolvasást. Ez egy kemény gondolat, de még jönnek még keményebb ezután lesz, csak van előkészítő. Ez igazán kemény, ezután jön, de igazán mondom, őszintén mondom, nem tréfából mondom, halálosan, komolyan mondom, ha valaki olvassa a Bibliát, És a bibliaolvasás közben megerősödik a régiekben, és csak a régiekre nézve tud valamit kivenni belőle, a régiekből valami törvényt föleleveni, hogy ennyi, tényleg nekem is ezt a törvényt kellene betartanom. Ha valaki csak ilyen régi dolgokat ért ki a Bibliából, és nem szárnyal a lelke új látomásoknak a magaslataiba, az biztos arrostolvassa a Bibliát. A betű megöl, a szellem, a pneuma az, ami megelevenít. Ha valaki úgy olvassa a Bibliát, hogy az marad betűknek a tömkelege, szent, esetleg aranyozott, csupa arany betűknek a tömege, az rosszul olvassa a Bibliát, az öli a Biblia betűje. A betű megöl, ha a betű nem edény a szellemnek. Na, ennyit tehát a délutánról, miközben beszélgettünk ezekkel a nemzetközi atyafiakkal, hangosan is, meg magamban is mondtam ezeket a gondolatokat, és most ismét mondom itt közöttetek, testvérem, hogy olvassátok a Bibliát? Akik olvassátok, jól olvassátok? Képesek vagytok úgy cselekedni, hogy Pál mondja, hogy a hátam mögött levőket elfelejtvén, előttem levőknek neki dőlök. A hátam mögött levő dogmákat is esetleg elfelejtvén, de Pál még azt is elfelejtette. A hátam mögött levő keresztjén tapasztalataimat is elfelejtve, neki dőlök, mert vadonatújakat készít az Isten. Ha nincs ez a lelkület benne, hogy a Biblia segít arra, hogy vadonatúj látomásokra jussak el, akkor félő, hogy rosszul olvassuk a Bibliát. Ez az én privát véleményem, és Pál apostollal nagy vakmerőn azt mondom, hogy azért talán bennem is van Istennek lelke, amikor így gondolkozom. Na, mindjárt tegyünk egy próbát. Itt van a tékozló fiú története. Hát ez aztán kísért minket arra, hogy a régi vágányra ráálljunk. Hajlandók vagytok-e a tékozló fiú történetéből kiindulva új vágányokra menni, új látomásokat kapni? Nagyon vakmerő dolgokat fogok mondani, kicsit vizsgázzunk, hogy hogy vagyunk. Nem állítom, hogy amit mondok, az szentírás, mert ez szentírás, amit olvastam. Jobb hiány, tessék elolvasni 5-ször, 10-szer egymás után, és megszólal valahol majd az Isten lelke, biztosan a betűtön át is. Ha valaki engedelmességre készen, szomjasan olvassa ezt az igét, de nem hallgathatom el, bennem megszólalt, igenis valami. Én látok valamit ebben a történetben, és azt el kell mondanom, és ez mindjárt vizsgáztatja a testvéreimet is, hogy hajlandók vagyunk-e a Bibliát valamiféle új szemszögből nézni. A tékozló fiú története, nem kell ismételni, szinte betéve tudjuk, szó szerint tudjuk a két fiúnak a történetét. Ezt a befejezetlen történetet, mert nem derül ki a végén, hogy a megsértődött idősebbik testvér végül is bemegy, vagy kívül marad. Az apja kimegy és kérleli, és befejeződik a történet ezzel. Na, miről van tehát szó ebben a történetben? Jézus elmondja ezt a történetet. Ki érződik Jézusnak a rokon szembe és a szomorúsága ebből a történetből? Vajon így van-e, hogy van engedelmes és lázadó? Hát nyilván az öröme az engedelmesben van, és a szomorúsága a lázadóban van. De borzasztó, hogy emberek lázadnak. Gondolkozzunk, Jézusnak a rokon szembe kiérződik ebből a történetből. Hol van az ő rokon szembe? Rosszul mondom, ha azt mondom, hogy nem. Jézusnak a rokon szembe a tékozló fiú oldalán van, és a szomorúsága a másik testvérnél van. Én így érzem, hogy Jézusnak a rokon szembe az együttérzése emitt van a tékozló fiú oldalán, és a tékozló fiú történetében Jézusnak a gyötrelmes, fájdalmas szomorúsága a másik fiúnál van. nem kell itt nagy teológiai fejtegetésekbe bocsátkozni, a otthon maradt fiú jelzi Jézus gondolkodásában a Mózeshez hű, a templomhoz hű, az áldozó, farizeus, zsidó népet, és a tékozó fiú jelképezi a paráznanőket, a vámszedőket, a kisemmizetteket, a szomorúakat, a semmibe vett, a bűnösöket. És hát világos, ilyen felállításban is Jézusnak a rokon szemre ezekkel van, az egész evangélium erről beszél, és Jézusnak a szomorúsága, a templomosok, a törvénytudók, a Mózes tisztelők felé irányul. Na de ez még így egyszerű. Most mondok azonban valamit, aminél biztosan már a lelkek elválnak. Jézus tehát rokon szenvezik a tékozó fiúval. Rokon szenvezik a tékozó fiúval azért, mert hazajött. És mit szólnátok ahhoz, ha azt mondanám, Jézus rokon szenvezik a fiúval, mert elment. Itt akad el igazán a lélegzetünk, ebbe belegondolunk. Mert odáig még a mi kegyes gondolkodásunk is elfogadja ezt a történetet. Hát persze haszontalan, ilyen olyan rossz fiú elment. Na de hála Istennek, jött vissza. És mivel, hogy visszajött, azért kivívta Jézus rokon szenvét. Mi lenne, ha ezt prédikálnám, kivívta Jézus rokon szenvét, mert volt bátorsága elmenni hazulról. Tessék mutatni egyetlen egy szót arra nézve, hogy valaki helytelenítette, amikor azt mondta, hogy atyám, add ki a rámeső részt. Az atya helytelenítette? Mondta, fiam, ne szerintem. Jézusnak az előadás módjából kitűnik az, hogy az ő számára ez borzasztó dolog volt. Tehát fölállítom ezt a tételt, testvéreim, ami keresztény gondolkodásunk számára rettenetes dolog ez. Jézus rokon szenvezett ezzel a fiúval, mert volt bátorsága elmenni, és rokon szenvezett ezzel a fiúval azért, mert végig járta az utat. Igazából mit akart ez a fiú? Igazából ez a fiú élni akart. És úgy érezte, hogy otthon beszűkült az élet. Föllázott, hogy ez neki kevés. Élni akart. Ezen az úton elindult, és eljutott a disznók vágyujáig, és még ott is éhes maradt. És aztán tovább csinálta a dolgot, ott elkezdett gondolkozni, hogy ennyi, de szamár vagyok én, hát itt éhezek, mikor apámnak a bérese is megkapja a kenyerét. Hát akkor megyek haza béresnek. Ez a fiú tehát az én meggyőződésem szerint kétszeresen kivívta Jézusnak a rokon szemvét, azért mert volt bátorsága elmenni, és volt bátorsága belátni azt, hogy az az út, amin járt, az rossz út. És utána volt bátorsága hazamenni. Tehát testvéreim, ez a fiú, ez jól csinálta. Na persze nem önmagába csinálta jól, hanem ha így mondom, hogy Jézus szerint jól csináltam, akkor összehasonlítom a két fiút. Mert így érvényes a dolog, együtt a történet. Előttünk áll két szereplő, az egyik lázad és elmegy. A másik otthon marad és csöndben lázad, gyáván lázad. Mert ez itt a szembesítés, mind a kettő lázad. Az egyik nyíltan lázad, a másik titokban csöndben lázad. Ebben a felállításban Jézus rokon szembe azért, aki nyíltan lázad. Nem azért, aki otthon marad, és fölpanaszolja az apjának, hogy hány esztendő óta egyetlen parancsolatodat át nem hágtam, és bezzeg nekem, nem adtál egy kecskésen, és így tovább. Kiderül, hogy végestelen vég az engedelmesség álcája mögött lázadás volt. Erre azt mondja Jézus, sokkal becsületesebb dolog a lázadást megvalósítani, kimondani, elindulni, és aztán visszatérni. Olyan szeretet élményt ahogyan az édesapa szeretetét átélte a két fiú, olyat különböző szinten lehetett átélni, és azt a gazdagságot, azt a forróságot, azt az irgalmasságot, amit a tékozló fiú élt át, azt a másik sohasem élte át. Szinte-szinte, de itt tényleg elakad az ember lélegzete. Akkor tehát érdemes volt. Jézus azt mondja, hogy érdem, hogy egyenesen mondjuk azt, hogy emberek, hát lázadni, tessék lázadni. Itt van ennek a történetnek a rejtett feszültsége. És ez a kérdés, hogy belecsúszik a gondolkodásunk a hagyományos Biblia magyarázatba, hogy onnan kezdve miénk a rokon szembe a fiúnak, hogy a disznó vágyától hazatért. Onnan kezdve, igen, de amit előtte csinált, az fölháborító, a szégyenletes, és így tovább. Nem, én ezt vallom, Jézusnak a gondolkodása szerint az egész életvitele összehasonlítva, ismét mondom, a másik fiúval, összehasonlítva ez az életvitel, ez egészségesebb volt. Lázadásában, a disznók vájójáig menően és a hazatérésében együtt léve egészségesebb volt, mint a másiké, aki ki se moccant. Így mondom most, a túlpezsgő élet még mindig kisebb bűn, mint az élettelen élet. Mert ez itt a szembesítés. Egyik egy túlpezsgő, egy zabolátlan, egy végtelen élet volt. A túlpezsgő élet kisebb baj, mint a halál, amit életnek, vagy engedelmességnek neveznek. Tudtok-e jönni velem, testvérem, ilyen radikális gondolkozásban? Na persze, erre jön az ellenvetés, különösen aki szülő és a gyereke esetleg éppen most indult el a disznók vájúja felé. Erre jönhet természetesen az ellenvetés, hogy na de kérem, hát aki így beszél, fölméri az, hogy micsoda kockázata van ennek a lázadó életnek. És ha ott ragad a disznóknál, és ha sose tér vissza. Igen, van kockázat, ezt én nem vitatom. De lehet élni kockázat nélkül. Lehet az atya szeretetét, még egyszer mondom, ilyen szeretetét megtapasztalni enélkül, a varga betű nélkül. Van kockázata a bátor életnek, a túlpezsgő életnek, van kockázata. De Jézus gondolkodása szerint ez a kockázat, ez még mindig jobb, életesebb, mint az a nem kockázatos álengedelmesség, amit a másik produkált. Szerintem ezen az ablakon át Jézus egész gondolkodásába be lehet tekinteni, az egész evangéliumi világba be lehet tekinteni, és odáig menően, hogy mit akar az Isten? Életet, vagy pedig halált? Ebben a rossz értelemben, mert persze bizonyos halálon átvezet az út a teljesebb életre. A halál ott volt a disznók vájójánál. Tehát bizonyos halálon átvezet persze az út az életre, de az Isten igazi szava az élet, és ha kell, tegyünk varga betűt, csak hogy életre jussunk, az Istennek nem akarata az a fajta halál, amiben az engedelmes fiú volt otthon. Tehát ez az én meggyőződésem Istenről, hogy ő az életnek Istene. Ő belekalkulálta a gondolataiba a bűnt, a tékozló fiúnak az eltávozását. Annyira biztos Isten a maga ügyében, a szeretetének a hatalmában, hogy engedi, és előbb-utóbb hazatér. Ki mondjam ezt a szót, ki merjen mondani? Mindenki. Előbb-utóbb hazatér mindenki. Az Isten olyan hűséges, az előző példázatokban a drakma meg a elveszett bárány példázatában olvassuk ezt a szót, hogy míglen. Elveszett a bárány, és a pásztor megy utána, míglen meg nem találja. számomra ez a régi fordításban van ez az, hogy míglen. Az egyik legnagyobb bibliai szó, hogy míglen. Meddig tart ez a míglen, meg nem találja a halál óráig, és aztán nincs tovább az isteni szeretet, míglen megtalálja. Érezzük itt a megrendítő távolatokat, amik föl sejlenek előttünk. De én komolyan veszem ezt, hogy Isten megy az elveszett bárány után, míg len megtalál, és akkor nagy örömmel vállára veszi, és nagy örvendezés van a mennyei világban. Tehát az Isten mindeneket belekalkulálja, mert olyan szeretetet akar adni, amilyet ez a fiú fogadott el, megrendülten. Apám, hát én béresnek is alig vagyok méltó a te háztartásodban, és akkor te fiaddá fogadsz? Isten arra szomjazik, hogy ezt a szeretetet éld meg, testvér. És képzeld el, ennek a szeretetnek a megtapasztalásában esetleg éppen a te jóságod az akadály. A sértődöttséged, ahogy a te kegyes életedben lázadozva csinálod a dolgot, húzod az igát. Az Ószövetségben van egy jelenet, hogy a frigyláda a szekéren van, és az ökörök bőgve húzzák a szekeret. Mindig előttem van, amikor hív embereket látok sokszor, hogy ott van a hátukon a frigyláda, vagy a szekesz, ők meg bőgve húzzák. Hát ezt nem akarja az Isten, ebből nem kér, az ilyen Isten tiszteletből nem kér. Na, befejezem testvérem azzal, hogy lehet, hogy gyarló, tökéletlen a kép, a hasonlat. Tudjátok, 5 lányom van, áldó Istent érettük, és visszaemlékezve ifjonti éveikre, mind az 5 föllázadt ellenem, ellenünk. Keményen, nagyon keményen föllázadtak. Ott hagyták egyik-másik a lakást is, hogy inkább a híd alatt alszik, de ebben a családban nem itt olyan rossz. Mind az 5 föllázadt. És áldom Isten, mind az 5 visszatalált. Rettenetes volt az az időszak, amikor föllázadtak, és éppen ott hagytak. Az egy nem kívánatos állapot. És az Isten ilyen nem kívánatos állapotban van folyamatosan, amikor az ő tékozló emberi nemzetségét nézi. Ilyen nem kívánatos állapotban van, és mégis mi nem voltunk annyira biztosak feleségemmel, mint ahogy hiszem, az Isten biztos abban, hogy igen, ez rettenetes neki nézni, hogy hova jut az emberiség, a disznók vájúját, mert tényleg ott vagyunk. És most jön az, hogy még a disznók vágából se kapunk eleget. Ha nem tudnátok, most jön az emberi történelemnek ez a felvonása, hogy elérkezett a disznók vájúáig, és még ott se kap eleget. Hogy milyen, mi lehet az Isten szívében, aki édesatja ennek az emberi nemzetségnek. És az Isten, én hiszem azt, hogy nem úgy, mint mi, akik citeráztunk, féltünk, kétségbe estünk, az Isten biztos abban. Mert ő így gondolkodik, hogy míg le. Mert nem egyszerűen csak otthon van az apa és várja, hanem elküldötte önmagát Jézusban. Mert ő jött el közénk Jézusban. És ott érvényes ez, hogy míg le megtalálja. A testvéreim, itt van a vizsga. A Biblia olvasás. Így olvassuk a Bibliát? Én így olvasom, megvallom. Nekem ezt mondja a tékozló fiú története. Jézus, ha már összehasonlított, akkor inkább ezt az életet vette rokonszenvesen, lázadásával, a disznókig aljasodásában és hazatértével inkább ezt helyeselte, mint a másiknak az engedelmességnek nevezett csöndes, folyamatos elégedetlenségét és lázadását. Hol vagyunk, mi testvérek, melyik oldalon? Áldjon meg Isten minket, hogy legyen örömmel Istennek bennünk. A végső örömmel hazatérésben. De örömmel legyen abban, hogy akarunk élni, és merünk élni, és élünk, mert ez az Isten gondolat, az élet. Hajtsuk meg a fejünket.